Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kétoldalú tárgyalást folytatott Orbán Viktor miniszterelnök Berlinben Olaf Scholz német kancellárral. A találkozón ismét áttekintették a Magyar Uniós Elnökség programjának legfontosabb célkitűzéseit. A berlini folyamat 10. csúcs találkozóján részt vett magyar kormányfő a szerb miniszterelnökkel a közlekedési kapcsolatok fejlesztéséről és Szerbia uniós csatlakozásáról tárgyalt. Sikeresnek nevezte a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásának előkészítését szolgáló 10 éves berlini folyamat eddigi eredményeit a német kancellár. Olaf Scholz a Szerbia, Koszovó, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró és Észak-Macedónia állam, illetve kormányfőivel tartott csúcs találkozón úgy fogalmazott, az unió csak akkor teljes, ha a Nyugat-Balkán is a része lesz. Újra külföldről akarják megmondani, milyen kormánya legyen Magyarországnak, írta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook oldalán. Mencer Tamás úgy fogalmazott, Manfred Weber az Európai Néppárt vezetője akar diktálni, aki a migráció és a háború legfőbb támogatója. A politikus szerint tegnap Magyar Péter elmondta, mi Weber támogatásának ára, be kell engedni a migránsokat, csatlakozni kell a háborúpártiakhoz, el kell törölni a multik által fizetett adókat, a rezsicsökkentést és el kell venni a 13. havi nyugdíjat, sorolta. A nemzeti konzultáció során védjük meg Magyarországot, zárta a bejegyzést Mencer Tamás. Nem keltett sokat az Európai Néppárt esti Facebook posztjában, azt írták Orbán Viktorra utalva, hogy ideje távozni, a bejegyzéshez pedig egy tűzpiros, a Time magazin címlapjára hajazó illusztrációt is csatoltak, amelynek a keretén átlépve igazából kisétál a képből a magyar miniszterelnök. A Time to Go kiírása ellátott posztban az áll még, hogy Magyarországot újra közelebb kell hozni Európához, és esélyt kell adni a rossz vezetés okozta károk helyreállítására. Egy 16 pontos csomagot jelentett be a turisztikai ágazat versenyképességének javítására és a bürokrácia csökkentésére a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton bejelentette a szigorítást a budapesti rövidtávú lakásbérléseknél. Ezen túl majd telefon segítségével is lehetne fizetni szépkártyával, emellett a felszolgálási díja jövőben legfeljebb 12% lehet. A falusi turizmusban a gazdasági épületeket is be lehetne vonni magánszálláshelyként. Elindult a társadalmi egyeztetése annak a kormányzati tervnek, amely alapján lakhatási célra lehet felhasználni az önkéntes pénztári megtakarításokat. A Nemzetgazdasági Minisztérium azt közölte, ilyen célra csak 2025-ben lehetne, ha felhasználni ezeket a pénzeket. Jelenleg mintegy 2100 milliárd forintnyi megtakarítás van önkéntes pénztári számlákon, és 10 év letelt előtt eddig nem lehetett hozzányúlni. Idén augusztusban az ipari termelés volumene 9,5, munkanaphatástól megtisztítva 4,1%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, erősítette meg második becsülésében a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentős eltérést a nyers adathoz képest az okozza, hogy ebben a hónapban 2-vel kevesebb munkanap volt, mint 2023. augusztusában. Az ipari kibocsátás júliushoz viszonyítva egy hónap alatt 0,5%-kal mérséklődött. Idén augusztusban az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 6%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, jelentette a KSH. Az épületek építésére kötött szerződéseké 21,1%-kal kisebb volt az egy évvel korábbinál. Az építmény főcsoportok közül az épületek építésének termelése 3,2%, az egyéb építményegé 10,2%-kal csökkent. A beérkezett záró kifizetési kérelmek alapján közel 1000 családnál már üzemelnek a kormány támogatásával telepített modern napelemes rendszerek, jelentette be az Energiaügyi Minisztérium. A műszakilag készre jelentett hálózatba kapcsolt kiserőművekre 1 milliárd 300 millió forintot igényeltek eddig, a végelszámolások alapján elutalt támogatások összege meghaladja a 100 millió forintot. A népszerű program keretösszegét nyáron emelte meg a kormány. A pályázó családokból így az induláskor becsült 15 ezerrel szemben, most arra több mint 20 ezer tudhatja nyertesnek magát. Észak-Korea felrobbantotta a kommunista államot Dél-Koreával összekötő utakat a határmenti demilitarizált övezet ellenőrzés alatt álló részén. A lépésre a dél-koreai hadsereg figyelmeztető lövésekkel válaszolt. A robbantások előzménye, hogy Fennyan állítása szerint Dél-Korea északellenes politikai propaganda anyagokat szétszóró drónokat reptetett az észak-koreai főváros légterébe. Benyújtotta az orosz parlament alsóházához az Oroszország és Észak-Korea közötti átfogó stratégiai partnerségről szóló törvényjavaslatot Vlagyimir Putyin orosz elnök. Ennek negyedik cikke kimondja, ha az egyik fél ellen egy másik állam vagy több ország fegyveres támadást intéz és háborús állapotba kerül, akkor a másik fél azonnal katonai és egyéb segítséget nyújt neki. Végül az időjárásról. Az északkeleti-keleti területeken is megszűnik a csapadék, oszlik a felhőzet. Jó részt derültebb az ég az országban. A fátyol és gomoly felhők mellett sokat süthet a nap. Sokfelé megélénkült a szél. A csúcshőmérséklet 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Viharként tombol már a messzi távol. Felgyúlt a régi tűz, s a szívem lángol. Eszembe jutnak mind a meghitt órák. Egy ablak és a te kis szobád. Beláttam én már rég a tévedésem. Azt hittem szalmaláncs fellobban szépen. Szívemben markol százi száz kis emlék. Megül a messzeség, viharként tombol már a messzi távol. Felgyújt a régi tűz, s a szívem lángol. Eszembe jutnak még a meghitt órák, és a te kis szobád. Várok én egy hívó szóra. Félek, hogy réges rég már elfeledtél. Úgy kínos, kínos a távol lét. Bocsáss meg egyszer még, és kezdjük újra. Szerelmem szíveden csókodért.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Folytatjuk a múlt héten abba hagyott beszélgetést az onkológia tudományáról Poller Imre onkológussal, egészségügyi szakemberrel. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. A hazai sugárterápia fejlődéséről lesz szó elsőként.
Magyarország a korszerű sugárterápiás készülékekhez első lépésként egy Szovjetunióban gyártott burgonya csirátlanító betatronnal csatlakozott, amit magyar mérnökök kissé átszereltek, és nagyon népszerű készülék volt, mert 90%-os alkohollal kellett hűteni. A következő Magyarországra beérkező korszerű készülékre a rendszerváltás után került sor a Siemens-től vásárolt gyorsító az Országos Onkológiai Intézetnek, ami után szépen lassan lépésenként megindultak az új készülékek, és az Antal kormánynak volt egy rendkívül bátor és vakmerő húzása, elrendelte, hogy minden egyes magyar sugárterápiáról ki kell dobni a kacatot, és az akkor már lecsengő kanadai kobaltágyú iparnak az valaha volt legjobb készüléket, a Teratron 780 sorozatot minden magyar városi sugárterápiába behozta. Következő lépés a Horn kormány, ő úgy döntött, hogy minden arra alkalmas magyar sugárterápiás központban lesz gyorsító, és ezáltal alakult ki az a fajta sugárterápiás centrumrend, amit ma gyakorlatilag befejezetnek tekinthetünk, már mennyiségében, de minőségében és esetszámában semmiképpen. És tulajdonképpen a 2000-es években egy akkora hatalmas technológiai váltás jött a sugárterápián belül, ami megint elavultatta szinte a teljes magyar eszközparkot, és 2010 után az átformált uniós programok során 28 darab új gyorsító érkezett Magyarországra, és olyan technológiai szinten, ami soha nem volt Magyarországon. Ennek van előnye, van hátránya. Előnye az, hogy amikor működik, akkor sokkal többet tud, mint egy olcsó vagy butább készülék. Hátránya az, hogy működjön, rettenetes mennyiségű szervizdíjat generál. Tehát egy lináris gyorsító beszerzési költségének körülbelül a tizedét fogja igényelni úgy karbantartásra, hogyha nem jön közbe semmi, ha közbe jön valami, tehát drága alkatrészek ebben a sorozatban tönkre mennek, a szerviz előbb-utóbb fölemeli, ő csinálta a hibát, nem mi, ő alkalmazói hibára fog hivatkozni, aminek azért van gyakorlati valószínűsége, mi pedig balszerencséket fogjuk átkozni. Tehát magyarul jelenleg 600-800 millió forint egy orvosi lináris gyorsító, 10 évvel ezelőtt 200 milliónál indult, sőt még az uniós projekteknél is, amik nem voltak annyira régen, 220 millió volt a belépő szintű készülék. Ma egy darab orvosi gyorsító ennek lehet az 4-szerese, 5-szöröse, és ezekből rendszert kell szervezni, tehát gyakorlatilag egy darab konkrét készülék kicserélése elérheti a 2 milliárd forint költséget. Ezt senki nem bírja a világon, mi sem fogjuk bírni. Valami fajta optimalizálás, újragondolás mindenképpen szükséges lesz. Olyan szinten van jelenleg bent prémium készülék az országban, hogyha ezeket rendesen kell karbantartjuk és nem ütjük agyon, akkor azért a következő 6-8 évben nem fogunk leszakadni semmi olyasmiről, amiről leszabadna szakadni. De ha nem figyelünk az üzemeltetésre, karbantartásra, hajtjuk bele a vak sötétbe a gépeket, akkor bizony jelen pillanatban iszonyú pénz a pótlás, és minél bonyolultabb a technika, annál több helyen tud meghibásodni, és azt várjuk, hogy 95%-os üzembiztonság legyen. Ez ma Magyarországon nagyon sok helyen biztosított, de vannak olyan városok, ahol ma is egy darab gyorsító megy, mert a másik nagyon-nagyon beteg.
Előző műsorunkban beszélgettünk a meghibásodott génekről. Ma már lehetőség van a meghibásodott gének kimutatására az úgynevezett molekuláris diagnosztika révén.
Igen, csak hogy az onkológia elejét elmondtuk, hogy mindig azt hittük, hogy ez már a Kánaán. Ez a területen jelenleg is itt tartunk, hogy azt hiszük, hogy ez a Kánaán, csak annyi a különbség, hogy hajdan 2-3 év volt az információ terjedésebesség, ma meg kb. 2-3 másodperc. A molekuláris genetika egy célzott tudomány, ami a kiolvasható génállományhoz hasonlítja a daganat azon típusának a génállományát, keresi azokat a hibásnak látszó géneket, amik felelősek lehetnek valamiért, és a hibás géneket megcélzó gyógyszereknek az elkészítése ma az egy célzott manipuláció. Tehát, hogy a COVID vírus elleni oltás is ugyanezzel a kiolvassuk a körülbelül mi a hibás kód, és megpróbáljuk megreparálni mechanizmussal működik. Tehát az, hogy ez egy célzott terápia, az a szándékában igaz, hogy eredményében célzott, de azt mindig megmutatja az idő. Mai napig piacon vannak az első úgymond célzott target terápiák, mert azoknak a fejlesztésénél még egy sokkal alaposabb előkészítés kipróbálás volt. Jelen pillanatban azt lehet mondani, több olyan vegyület van, ami följött királyként az ére, majd 2 év múlva az szerepelt a ajánlásban, és adjatok mellé hagyományos rákölőszereket is. Ellenpélda. Amikor elkezdtem a szakmát, voltak olyan tüdőtumor, kisejtes tüdőtumoros betegek, akit az ember meglátta, pontosan tudta, ha csinálok valamit, hanem ugyanaz a vége. Ma ebben a daganattípusban sok olyan beteg van, akit a célzott daganatterápia helyes alkalmazása, a beteghez alkalmazott megválasztása szinte egészségessé tett. Azért mondom, hogy szinte, mert vannak olyan daganatok, amiket könnyű eltüntetni, aztán gyorsan jönnek vissza, van, amiket nagyon nehéz eltüntetni, de utána nem jönnek vissza. Van most már gyakorlatilag több száz olyan magyar állampolgár, aki 10 évvel ezelőtt meghalt volna, úgyhogy semmit nem tudunk csinálni, és XY készítmény az ő esetében pontosan azt a hatást hozza, amit minden más vegyületnél elmondanak, hogy ez lesz a vége, csak ezt még nem tudjuk. Reméljük, vagy mondunk helyette mást, és a tüdődaganatterápiában is volt olyan gyógyszer, ami azonnal fölment az ére, és 4 hónap múlva tűnt el onna, mert kiderült az, hogy a gyógyszer kipróbálás, amikor azért válogatjuk a beteget, meg a valós élet az más kombináció, és a valós életben a betegek szednek másfajta gyógyszert, azt nem nézték meg, hogyha a kettőt együtt szedi valaki, akkor mi lesz? És volt egy kuvaiti orvos, aki leírta, hogy egy méregdrága gyógyszert úgy vett észre, hogy ha betegei grapefruitot ittak a kezelés előtt, akkor túlzott nagy mellékhatásai voltak, ha nem itt a grapefruitot, láttuk a szokott mellékhatás, és kiderült, hogy a grapefruit egy olyan enzimet tartalmaz, azt a konkrét gyógyszert 10-szer akkora dózisban lehet adni, mintha nem kapott volna a grapefruitot, hát nagyon örültek a gyógyszergyárak, tehát itt nincs teljes igazság, ez picit olyan, hogy minden cigány a maga lovát dicséri. Aki az onkológiában azt mondja, ezt ő meg tudja oldani, az nem mond igazat.
Tehát ez azt jelenti, hogy egyelőre nincs minden génhibára célzott gyógyszer.
De nem azt mondtam. Szinte minden génhibára van célzott gyógyszer, amit célzott gyógyszernek kifejlesztettük.
Hogy ez aztán, csak hogy mennyire hogy hatékony, arra gondoltam.
Ez egy másik kérdés. Erre jelen pillanatban nem csak mi nem tudunk válaszolni. Hát az Egyesült Államokban összeült egyszer 800 darab mikrovállalkozás, akiknek az volt a feladat, hogy mindenki kifejleszen egy darab génre egy darab célzó gyógyszert. Amelyiknek sikerült, kapogott egy gyógyszergyári ügyvéd, vitt egy táskát, azt mondta, megvesszük a szabadalmat. Többségnek nem sikerült, ott nem kopogott a gyógyszergyári ügyvéd, hogy akkor ezt most szükségünk van rá. Tehát igazából a gyógyszerfejlesztés átalakult, a gyógyszer kipróbálás rendje átalakult, és hát a statisztikai analízis is átalakult. Tehát régen elhitték azt, hogy egy orvos azt mondta, hogy ez nekem működik. Csináltam 10-et, ebből 4 jó volt, ez elég volt ahhoz, hogy menjünk utána. Ma mindenfajta statisztikai próbák vannak, amiknek előnye hátránya van. Ugye az Egyesült Államokban éveken át tudott egy szélhámos az orránál fogva mindenkit vezetni egy vérdiagnosztikai módszerre, még meg is gazdagodott belőle, és az egészből semmi nem volt igaz, csak a korszerű target elvű szöveget forgattát egy másik üzleti modellbe. 10-15-20 év múlva ugyanaz lesz a helyzet. Lesz alaporvosi feladat, gyanítjuk a rákot. Lesz célzott diagnosztikaorvos feladat, igazoljuk a rákot. És utána jön a vita, ezt meg kell operálni, meg kell sugarazni, vagy gyógyszert kell nekiadni. 10 év múlva teljesen más fogunk mondani, mint mondunk ma, vagy mondtunk 10 évvel ezelőtt.
Az információkat ezt a rutin molekuláris patológia adja, azok
nincs
a leletek?
Nincs rutin molekulár patológia. Van államilag finanszírozott patológia, van Magyarországon magánpénzből hozzáférhető genetikai diagnosztika.
Ez még van. Csak magánpénzből?
Csak magánpénz. Úgymond 3 génes, úgymond 10 génes, úgymond 100 génes vizsgálatok. Hol hagyjuk abba az elemzést? Hiszen az illető konkrét daganata esetében tankönyvileg tudjuk azt, hogy melyik 3 nagy gént kell megnézni, erre lehet egy közfinanszírozott rendszert építeni. Az, hogy neki mondjuk egy másik hibásodott meg, mint ami szokott, ez egyedi variáció, egyedi balszerencse. Akkor ugye úgymond könnyű marketingelni a 100 génes vizsgálatot, csak az a probléma, hogy mit csinálunk akkor, hogy pont egy olyan génhibát találunk, aminek nincs orvossága. Itt a szubjektum, a metodika sok minden más torzítja a tekintetünket, mert nincs azonos módszertannak kéne csinálni a dolgot. A legkülönbözőbb laboroknak legkülönbözőbb vakfoltjaik vannak, vagy legkülönbözőbb színérzékeléseik vannak, ami tudományosan papíron stimmel, a valóságban mégsem. Amikor az amerikai Gyógyszer and Drug Administration úgy döntött, hogy ellenőrzi az általa felállított target terápiás szabályokat, amikor ő válogatott, 100-ból 1 beteg felelt meg. Amikor engedélyezte a gyógyszert, azon az volt, hogy 100-ból 30-nál alkalmazható. Tehát minden olcsóbb lesz, minél nagyobb tömegben gyártja az ipar, annál olcsóbbá válik. Tehát lesz 10 év múlva egy olyan korszak, amikor azt mondjuk, hogy tudjuk azt, hogy nem 3 gént kell megnézni, ennél a betegség nem 6-ot. Mellé saroljuk azt a 3-at, amit eddig nem vettünk észre a metodika miatt, meg túl drága volt. Ha ez a 6 megvan, akkor megvan a gyógyszerválasztás sztenderdje, és akkor már csak azt kell rendbe tenni, hogy az sem sztenderd, hogy azonos hatóanyagot más gyártól veszünk, mert mindig van különbség a gyártmányok között. Utolsó adomaként itt ebben a pillanatban a japánok egy ideig iszonyú mennyiségben vásárolták a Torafur nevű gyógyszert az oroszoktól. Mindenben szörnyebb volt, mint az övék, csak egy baj volt, amit a japánoknak be kellett ismerni, dupla úgy hatott, mint az övék. Aztán végül rájöttek, hogy azért, mert az orosz kapszulának a burkát egy rendkívül silány halzsírból készítették, de a halzsírban ott volt az a potenciál fokozó enzim, amitől maga a kapszula tartalma simábban, egyenletesebben és biztosabban hatott. Egyébként az alapgyógyszer a mai napig onkológiai alapgyógyszer, csak így derült ki, hogy mivel kell kombinálni a csomagolásnál.
Nagyon sokan csodaszerként tekintenek az immunterápiára. Mi a vélemény ezzel kapcsolatban?
Én most állampolgárként szólok hozzá a történethez. Onkológia, sugárterápia 120 éve az versenyfutás, az üzlet, az embermentés, az okosság, a butasság, a vakremény, a hiú áltatás és sok-sok minden között. Maguknak, az onkológusoknak kéne egy picit 5 évente végig gondolni azt, hogy most éppen mit kommunikálunk. Az MD Anderson hajdan megtette, ki volt írva, legyőzzük a rákot, kiírták utána együtt élni a rákkal. Ők ezt megtették. Az immunterápia nagyon elmér, nagyon jó hangzik, csak még a target terápiához képest sem tudjuk, hogyha a saját szervezete valakinek nem vette észre a daganatot, ezt miért nem vette észre? Ha tudnánk, hogy miért nem vette észre, akkor tudnánk, hogy az immunrendszerben pont mit kéne célozni, már ha van olyanunk. De ha nem tudjuk, és adjuk az általános, speciális immunerősítőket, gyakran van úgy, hogy egy betegségcsoportnál az immunoterápia X-nek segít, Z-nek meg rosszat tesz. Na most ez nincs úgy leírva a tájékoztatókban, hogy ez is úgy benne van a történetben, mert nem tudjuk. Tudjuk, hogy ígéretes úgy, csak nem tudjuk kordában tartani. Iszonyú a szórása. A dolognak, a sugárterápiának is volt olyan korszaka, ma egy 2 pilléres eltalálása egyetlen egy besugárzó készüléknek sem gondja Magyarországon. 80 évvel ezelőtt, ha kiküldte volna a német legjobb hivatalba, a fele nem találta volna el a 2 pillérest. Minden változik, csak újra kell értékelni azt, hogy mi vezeti az akciót, és a józanésznél nincs jobb. A daganatos beteg az egy sérült beteg. A daganatos betegségnek nagyon rossz a híre. Azt hiszi, hogy neki ebben a pillanatban vége. Nem pszichológus kell neki, olyanfajta utat kell mutatni, amikor támogatják abban, hogy eljusson addig, hogy látja, hogy célszerűen, de személyre szabottan foglalkoznak veled. Szerencsére onkológián belül viszonylag ritka a beteggel üvöltöző asszisztens, bár azért emlékeznénk rá, hogy el is előszokik fordulni. És az embertársaknak a viszonya a daganatos beteghez, az Amerikában, a templomban, ha valaki melanómás lesz, a gyülekezet megbeszéli. Aki melanómás volt, szintén elmeséli őt, hogy kezelték, mit mondtak neki, átadják egymásnak a tapasztalatot a gyülekezeti tagok. Magyarországon onkológiai papírja van, elmegy a templomba, senkinek meg nem mondja, miért tenni.
De ehhez az is fontos, hogy a beteg milyen gyorsan jut el az onkológiai betegútra.
Igen, és most megint civilként mondom a dolgot. Van egy, ugyanaz, mint a target terápia, vannak a papírok. A papírokban minden egyszerű. Hogy jönnek a lépések egymás után? A betegnek szüksége van egy gyámjára, ez bárki lehet a folyamatból, orvos, asszisztens, portás, ahogy meséltem, de valakinek figyelni kell azt, hogy mi történik, hogy jó fele mennek-e a dolgok. Magyarországon az onkológiai protokollokat, hogy mit kell csinálni, mik a lépések, Kásler professzor úr 80-as évben előkészítette, 90-es évben megjelenít, azóta le vannak írva könyvekben, hogy mikor mit kell csinálni. A könyveket elég gyakran kell manapság újraírni, néha 6 hónaponta. Nem az egészet, bizonyos fejezeteit. A beteg honnan tudná, hogy például az ő esetében az utolsó kiadásban már korszerűtlen elvek vannak leírva. Ezt valakinek tudni kell. Tulajdonképpen ez a házi orvosnak és a betegnek, vagy az állampolgárnak az alapviszonyának egy létkérdése. Van olyan házi orvos barátom, aki ezt, ha bemegy hozzá egy onkológiai beteg, fölhív ide 180 kilométerre, és konkrétan kikérdez, hogy mit kéne neki tudni arról a konkrét betegről, aki majd őt meg fogja kérdezni, hogy mit kell csinálni. Így gyakorlatilag civil módon én fölkészítem a házi orvost, aki viszont a szándéka megvan benne, hogy követni kívánja a beteg sorsát, és ha kérdése van, őre válaszolni kíván. Ha ezt a házi orvos nem akarja, úgy érzi, nem az ő dolga, csinálják az onkológusok. Nagyon-nagyon hosszú idő még a beteg onkológushoz jut. Mert először jön a kivizsgálás. Az egy rabszolga munka, ott igazából nem lesz orvosa a betegnek. Utána jön a terápiás döntés. Hát ez a beteg nélkül történik Magyarországon. Majd az élet kisorsol valakit. És ugye a szabad orvos választásnak van színefonákja, de amikor 4 héten keresztül mennek a dolgok, és abból áll az információ, hogy valamelyik asszisztens olyat mondott, amit úgy kezdek érteni, és nekem szimpatikus is. Spanyolországban az a módszer, hogy kiderül, hogy az illetőnek vastagbéldaganata műtétje lesz, a nyakába akasztanak egy telefonos segédet, egy asszisztenst, egy rendszerszervezőt, akinek az a dolga, hogy ezzel a beteggel is foglalkozzon. Beszéljen vele, mondja le általánosságban a történeteket, és csekkolja a folyamatot. Ott így van megszervezve. Nálunk, ameddig nem jut onkológushoz a beteg, tulajdonképpen gadda nélküli, daganata van, orvosa nincs. És ha az összesorsolásnál olyan orvos-beteg kombináció jön létre, ami mondjuk a piacon nem eredményezne baráti beszélgetést, akkor elképzelhetjük az onkológiai helyzetértékelésnek a menetét is. Ezért van az, hogy Magyarországon nem ritka az, hogy komplett intézményeket hagyott a beteg egy darab személy konfrontációs készsége miatt. Szakmán belül mindenki tudja az, hogy ki az, akinek elég gyorsan elfogy a türelme, hogyha túlságosan sokat kérdez tőle egy beteg, nem érjen rá. Erre miért nem olvasott? Utána az ő ideje drága, és ez a konfrontáció a betegben meg olyan lelkisérülést okozhat, hogy csapott papot hagyva hazamegy, azt megvárja, míg jön érte a halál. Tehát itt a társadalmi játékszabályokban Magyarországon bőven volna mit korrigálni. Mindenkinek el kéne játszani a szerepét. Házi orvosnak az a szerepe, hogy ő gondját viseli 2000 embernek. Ha rubeolás, ha magas vérnyomásos, ha szifiliszises, vagy ha daganatos, valamilyen szinten támogatnia kell. Amíg nem tudja átadni egy másik támogatónak, addig ez az ő dolga. A rendszernek meg az a dolga, hogy azokat a házi orvosokat pótolja, akikben ez a támogatókészség csekélyebb, tehát ne maradjon valaki gazda nélkül.
Ezek mellett beszélhetünk-e onkorehabilitációról egyáltalán?
Világszerte igen, Magyarországon a fogalom gyakorlatilag ismeretlen. Önálló kis pionír csapatok a finanszírozási rendszer zegzugait kihasználva létrehozták a maguk rejtett rehabilitációs központjait. Nem akarjuk őket lebuktatni, mert ugyanúgy viselkednek, mint az a belgyógyászati szakrendel, ahol nem volt orvos, de kellett jelenteni, hogy ne derüljön ki. Elkezdtek gyógytornát jelenteni, nem is derült ki, hogy nincs orvosuk. A rehabilitáció ott kezdődik, hogy van kivel beszélni a betegnek, tehát tudom azt, hogy mit kell rendbe tenni. Tehát egy rehabilitációs központot el kell vinni valahova, a beteg életterétől kicsit távol. A zen buddhizmusnak, vagy bármifajta értékrendnek megfelelően egy nyugalmas környezetben, amikor el lehet gondolkodni a dolgokon, nem kell azonnal válaszolni, és kezdődik egy beszélgetés, amikor kiderül, hogy a betegnek mik a saját maga által elárult vagy elfogadott panaszai, és mik a rejtett. A rejtett majd kiderül, ha elkezdjük a bejelentetteket rendbe rakni. És egy rendes onkológiai rehabilitáció, például egy karodéma az emlőtumor műtétje után, az állhat úgy, hogy a beteg a végén megfeledkezik arról, hogy ez egy rehabilitáció, egyfajta speciális gyógytornának éli meg, de úgy is jár, hogy az első vonattal hazautazik. Na most a jelenlegi rehabilitáció Magyarországon az nem egy ilyen németes Schwarzwald logisztikájú, tehát nincs az megoldva, hogy lenne egy olyan hely, ahol meg lenne a lelki béke, a folyamatos elfoglalása a betegnek, hogy tulajdonképpen feldolgozza, ami eddig történt vele, és fölkészüljön arra, ami majd eztán fog vele történni. Ehelyett tulajdonképpen a látható tüneteket okozó panaszokat nagyon sok orvos félig meddig, fél legálisan foglalkozik vele, kezel vele, szívügyének tekinti, de Ausztriában komplett onkoterápiás szanatóriumba lehet beutaltatnia magát valakinek az osztrák biztosító által, ha erre szüksége van, Németországban dettó. Magyarországon a szanatórium rendszert 20 éve számoltuk föl, mint felesleges.
Beszélgetésünk végén kérem vázolja fel, a jövőnek milyen kilátásai lehetnek. Gondolok például a mesterséges intelligenciára, hiszen ez soha nem látott horizontot nyitott meg.
A mesterséges intelligencia ugyanolyan blöff jelen pillanatban, mint komplett folyamat, mint bármi más. A mesterséges intelligenciának a működő elemeit látjuk, de hogy gondolkodni, megtanulni egy embernek 10-15 év, a mesterséges intelligenciának is ezt egy felügyelt folyamatban meg kell valakinek tanítania, hogy ne találgasson a maga eszével, sokkal nagyobb kapacitás, elemző képessége van, mint embernek bármikor lesz, ennek megfelelően nincs kontrollja. A mesterséges intelligencia egyszerre remény és egyszerre veszély, és újra a programozók az egy speciális része az emberiségnek. A programozókkal is kéne valakinek beszélgetni, hogy mit mondjanak annak a számítógépnek.
Kedves hallgatóink, Poller Imre onkológussal, egészségügyi szakemberrel beszélgettünk. A technikai munkatárs Fülöp Csaba nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Nézd, előkerül egy másik kép, amiről azt hittem elveszett rég. Egy teraszon ülsz, megy le a nap, és készül az eső. A háttérben a tenger és a zsúfolt kikötő. Az utcákon éjjel mindig zene szólt, majd megnézzük egyszer, így van-e még, hogy mit mond a doktor, ne hallgass butaság, meggyógyulsz, tudom, vigyázok rá. És táncolsz, ahogy régen, és nézik ki ez a lány, olyan szép, hogy biztosan álmodunk már. S ha vándor az éjben, mégse túl szigorú, ha holnap már nem lesz szomorú. Nincs semmi baj, éveken át annyi minden féle volt már a világ. Okosabb vagy, úgy hiszem, mint hogy többé ne remél. Meggyógyulsz, tudom, soha ne félj. És táncolsz, ahogy régen, és nézik ki ez a lány, olyan szép, hogy biztosan álmodunk már. A holnap már nem lesz szomorú. A holnap már nem lesz szomorú. A holnap már nem lesz szomorú.
Persze nem túl fontosak.
A Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a házasság szentségéről a lélek szavában. Nagy kérdés, miért teremtette Isten egymásnak a férfit és a nőt? A Lyukát, a fiataloknak a katekizmusa erre a kérdésre a 260-as kérdésében, válaszában így felel. Isten a férfit és a nőt egymásnak teremtette, hogy már ne ketten legyenek, hanem egy test. Máté evangélium a 19. fejezet 6. vers. Így kell megélniük a szeretetet, termékenyé kell lenniük, és Isten jelévé kell válniuk, aki nem más, mint túláradó szeretet. A katekizmus ennél egy kicsit bővebben válaszol tulajdonképpen erre a kérdésre. Az 1604-es pontban ezt írja. Isten, aki az embert szeretetből teremtette, meg is hívta a szeretetre, ami minden egyes ember vele született alapvető hivatása. Az ember Isten képmására lett teremtve, aki maga a szeretet. Mivel Isten férfinak és nőnek teremtette az embert, kölcsönös szeretetük, annak az abszolút és fogyatkozhatatlan szeretetnek a képe, amellyel Isten az embert szereti. Ez a szeretet a teremtő szemében jó, sőt, nagyon jó. Ez a szeretet, amelyet Isten megáldott, arra van rendelve, hogy termékeny legyen, s hogy a teremtés őrzésének közös művében valósuljon meg. Isten megáldotta őket, és mondta nekik, legyetek termékenyek, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és vessétek uralmatok alá. Teremtés könyvének első fejezetének 28. verse. Vagyis a házasság képe a Szent Háromság közösségében és szeretetében leledzik. Isten a Szent Háromság közösségében éli meg a szeretetet. Ő maga a szeretet. Azt szeretné, hogy ez a szeretet teremtményében, az emberben is jelen legyen, és tökéletes legyen. A következő pontban a katekizmus arról beszél, hogy a Szentírás elmondja, hogy a férfi és a nő egymásnak van teremtve. Teremtés könyve, 2. fejezet, 18. vers, nem jó az embernek egyedül lennie. A nő hús az ő húsából, azaz a férfival egyenrangú, egészen közel áll hozzá, Isten segítségül adta mellé. Így képviseli Istent, aki a mi segítségünk. A katekizmus ezt a pontot a Zsoltárok könyvéből próbálja magyarázni. Így folytatja, ezért a férfi elhagyja atyát és anyját, feleségéhez ragaszkodik, és a kettő egy test lesz. Teremtés könyvének 2. fejezetének 24. verse. Maga az Úr mutatta meg, hogy ez kettejük életének fogyhatatlan egységét jelenti, amikor arra emlékeztet, mi volt a teremtő terve kezdettől. Így tehát már nem ketten vannak, hanem egy test, Máté evangéliumának 19. fejezetének 6. verse. Mindez az isteni terv. Meg kell azonban sajnos jegyeznünk, hogy a házasság egyáltalán az ember élete a bűn uralma alá kerül. Éppen ezért a katekizmus a következő részben az 1606-os ponttól arról beszél, hogy a házasság a bűn uralma alatt. Vagyis Istennek nagyon gyönyörű terve volt a házassággal, a tökéletesség, a szeretet. A bűn azonban ezt a harmóniát megrontotta. Így beszél erről az 1606-os pontban a katekizmus. A rosszat minden ember megtapasztalja környezetében és önmagában. E tapasztalat mutatkozik meg a férfi és a nő kapcsolatában is. Egységüket mindig fenyegette a meg nem értés, az uralomvágy, a hűtlenség, a féltékenység és az összetűzések, melyek gyűlöletig és szakításig vezethetnek. Ez a rendetlenség kisebb vagy nagyobb fokú lehet, és kultúrák, korok és egyének szerint többé-kevésbé legyőzhető, de úgy tűnik egyetemes jellege vitathatatlan. Mit is akar mondani a katekizmus ezekben a szavakban, ezekben a mondatokban? Nem mást, mint azt, hogy a bűn megrontotta azt a harmóniát, amit az Isten akart, amit az Isten a teremtéskor meghatározott. Gondoljunk csak arra, hogy a Teremtés könyve a bűnbeesés történetében, Teremtés könyve 3. fejezet, amikor az ember bűnbe esik, akkor egy olyan dolgot fedez föl, ami addig nem zavarta, mert nem volt rossz gondolata, mert csak a tisztaság, a szeretet, ez uralta a gondolkodásmódját. Mire gondolok? Amikor az ember bűnbe esik, akkor azt mondja az Úrnak, Teremtés könyve 3. fejezet, elrejtőztem. Miért? Félek, mert mezítelen vagyok. Ami eddig nem zavarta, ami eddig soha nem kezdte valami rossz gondolat menetre, mostantól kezdve a bűn megzavarta az Isten tervét. Éppen ezért a bűn nem csak magát az embert, hanem az emberi kapcsolatokat is megfertőzi. Így folytatja a katekizmus az 1607-es pontban. Miként hitünk mondja, hogy rendetlenség, amely fájdalommal van jelen életünkben, tapasztalunk meg, nem a férfi és a nő természetéből, nem is kapcsolatuk természetéből, hanem a bűnből származik. Az ősbűn, mint Istennel való szakítás, első következményeként a férfit és a nőt eredeti közösségének megtörésében találja, vonja maga után. Kapcsolatukat a kölcsönös vádaskodás megzavarta. Mi ez a kölcsönös vádaskodás? Megint csak térjünk vissza a Teremtés könyvének 3. fejezetéhez. Amikor az ember bűnbe esik, akkor az Isten megjelenik, és számon kéri az embert. Mi történt? Ádám válasza, az asszony, akit mellém adtál, ő adott a gyümölcsből. Az a harmónia, amit Isten adott a férfi és a nő életében, most megzavarodik. Megjegyzem, hogy érdekes az, hogy tulajdonképpen ki a hibás az első bűnben. Az asszony? Tulajdonképpen nem. Bár a férfi őt vádolja. A kígyó? Tulajdonképpen nem. Te adtad, Uram, ezt a szemét mellém, mondja Ádám, mintha Isten volna hibás. Borzalmas. Az ember az Isten teszi bűne miatt vádlottá, pedig az Isten, mint ahogy hangsúlyoztuk, szeretetet, örömöt, egységet, hűséget, boldogságot akart a házasságban. Innen folytatjuk a következő alkalommal a házasságról szóló elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!